Külön óra. Nem jegyre megy.
Tulajdonképpen folytatjuk Szabó Kati híreit, hiszen az elmúlt, a 3 héttel ezelőtti török pucskísérlet már a történelem, illetve a leendő történelem könyvek része. Ezer és ezer ok miatt maradt ez a pucs csak kísérlet. Naponta látnak napvilágot újabb elemzések, kommentárok, hírek arról, hogy a puccsisták mit néztek be, mire nem készültek, mire nem figyeltek, milyen téves információkat kaptak, mekkora tömegbázis állt vagy nem állt mögöttük. A lényeg, hogy nem sikerült a puccs. És hát a magyar történelem is bővelkedik olyan forradalmakban, lázadásokban, puccsokban, amik valami miatt nem jöttek össze, valami miatt kudarcos véget értek. Én elkezdtem tallúzni ezek között a puccskísérletek, vagy lázadások, vagy levert forradalmak között, és volt egy, amin megakadt a tekintetem, ez pedig a jakobinusok mozgalma, amit ugyan tanultunk annó történelem órán, de szerintem a legtöbbünknek, legalábbis nekem már csak annyi maradt meg az egészből, hogy Martinovics Ignác volt a vezető, akit a vérmezőn végeztek ki, aki azon a vérmezőn, ami egyébként pont emiatt, az eset miatt kapta később a vérmező elnevezést. Úgyhogy ezt a mozgalmat, ezt a végül kudarcos mozgalmat, illetve ennek a hátterét próbáljuk feltárni Kopcsik Istvánnal, a Történelem Tanárok Egyletének alelnökével, aki a keddi ötösnek most már szinte a házi történelem tanára. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
És megmondom őszintén, hogy ami igazán felkeltette az érdeklődésemet a jakobinus mozgalommal kapcsolatban, hogy megnéztem a kivégzettek vagy a börtönre ítéltek listáját, és jegyzőket, tanácsnokokat, kincstárnokokat találtam. Tehát ez nem egy népfelkelés volt, nem olyan volt, mint például a Dózsa Györgyféle parasztfelkelés, hanem itt egy vezető réteg vett részt, ha jól látom, ebben a mozgalomban, vagy forradalomban, vagy puccskísérletben.
Hát ez egy nagyon mozgékony kor, hogy hozta a török példát itt a hadsereg szerepéről, meg a puccskísérletről. Mindig vannak olyan történelmi korok, amikor bizonyos néprétegek, vagy bizonyos értelmiségi körök megpróbálnak változtatni a fennálló viszonyokon. Magyarországon, aki ekkor a Habsburg Birodalom része, itt II. József után volt egy ilyen lehetőség, mert a nemzetközi feltétele között ilyen most indul a francia forradalom, a felvilágosulás eszmerendszere hódi, a társadalom megosztott a problémákkal, és van egy olyan kísérlet, ami a központi oldalról, a hatalom oldalról próbálja meg modernizálni, ezt nevezik felvilágosult abszolutizmusnak, az ország területeket. Ő volt II. József. Igen, ám, de a tevékenység olyan ellenállásba ütközött a régi rendeknél, az arisztokratáinknál, a birodalom többi részénél is, és szerette volna megelőzni a francia forradalomnak a várható fegyveres küzdelmeit, illetve forradalmi jellegét. Szóval akar zárkozni egy ilyen periféria térségből, centrum térségbe. És ezen belül erőszakosan felülről a rendi országgyűlés összehíváson nélkül 1765-ben nem volt országgyűlés. Így ez a régi rendi hatalmat hihetetlen módon idegesítette és kizárta a gyakorlat, a politikai hatalom gyakorlásból. Amikor ő meghalt, akkor jött a testvére, II. Lipót, aki hasonló szellembe próbált venni, de sokkal finomabban. És ekkor a magyar társadalom nagyon megosztottá válik. Van egy konzervatív reformszárny, ők gyakorlatilag II. József után Mária Terézia előtti állapotokra szeretnének visszamenni. Ez, amit jól mondott, ez a Verbőci féle törvények alapján. Aztán van egy felvilágosult rendiség, aki szeretne elmozdulni ezen eszmék alapján, a jobbágyságot szabadabbá tenni, a pénz tevékenységet, tőkemozgásokat szabadabbá tenni, egyáltalán a magyar kormányzatot a Habsburg udvartól szabadabbá és függetlenbé tenni. Aztán van egy megint másik irányzat, a polgári irányzat, és ez az, ami a magyar jakobinus mozgalomnak a lényege. Egy polgári irányzat, ami már nem a régit akarja újra visszahozni, hanem teljesen más polgári alapokra helyezve, összefüggésben a szabadkönyves elvekkel, azoknak a személyiségre ható tevékenységével. És itt jönnek azok a személyiségek, hogy mindenhonnan összejönnek. Tehát a társadalom minden csoportjából, a főrendek közül is vannak támogatói. A Sigrai Rakab egyértelműen fölvilágosult főnemes, igazságszolgáltatásban dolgozik. Ugye a Nemesi Szájnak, ő a vezetője a Reformátorok Társaságának. Ugye Martin Amici szabadkönyves mintára két ilyen társaságot hozott létre. Az egyik volt ez a Reformátorok Társasága, a másik pedig az egyértelmű, az pedig az egyen, Szabadság és Egyenlőség Társasága, ott voltak ilyen igazgatók. Akkor nagyon neves gondolkodó, hogy Hajnóci József, Szent Marjai Ferenc, vagy Laszkovics János. ők mind a polgári átalakulást akarták megvalósítani.
Feltételezem, hogy rájuk hatott leginkább az 1789-es francia forradalom. Illetve annak
természetesen, természetesen. Hát egyébként maguk a személyi sorsok is érdekesek, hiszen Martonics Ignác is úgy indul, mint ügynök. Tehát sokan a hatalom ügynökeként látják megvalósítani. Hát Martonics, mondom, második Józsefnek megbecsült titkos ügynöke, udvari kémikus. Ugye Ferencnek is besúgója. És amikor látja, hogy ez az út nem működik, akkor a reformok leállnak, tehát itt azért ne úgy nézzük őket, hogy nemzetárulók és egyéb. Tehát ők ugye a változás érdekében játszottak ilyen szerepet. Amikor ezek lezárultak első Ferencnél, akkor kezdenek el radikális szervezkedésbe és ilyen új mozgalomépítésbe.
És azt lehet tudni, hogy pontosan mire vágytak, mit akartak, hogyan képzelték el az államberendezkedést? Ezen hát csoportnak a tagjai.
Igen, ez egy nagyon jó probléma felvetés, mert pont ez a kor az, amikor a nacionalizmus, ez a liberalizmus igazándiból megszületik. Amikor már a nemzeti közösségnek egy új értelmezését kell felvetni, ezért is keresi a magyar arisztokrácia, hogy most a birodalmon belül Habsburg hűséggel, Habsburg irányítása, vagy ugye a nemzeti királyválasztással lépjen föl. A liberalizmus meg egyértelműen a felvilágosodás természetjogán alapszik, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden ember szabad, jogokban egyenlő, az a célja a társadalomnak, hogy mindenki számára biztosítsa ezeket a jogokat, tehát ne a születéstől függjön, hogy ki milyen helyzetbe kerül gazdaságilag, anyagilag, politikailag. És ezek a gondolatok, ezek a sajtószabadság, hát ugye akkor úgy hihetetlen cenzúra van. Második József az, aki enyhít a cenzúrán, tehát nem jelenhet meg minden, ellenőrzik. Aztán utána a második lépot ezt hagyja, de első Ferenc nagyon szigorúan létrehoz cenzúra hatóságot. Meg se jelenhet úgy könyv, hogy nem megy át a cenzúra hatóságnak a kezén.
Bocsánat, ugye köszönhetően egyébként ez az elbukott jakobinus mozgalomnak, tehát első Ferenc azért válik keménykezűbbé második Józsefnél és Lipótnál?
Nem. A francia forradalom hatása, azért a magyar jakobinus mozgalmat ne becsüljük annyira túl. Ja, 200-300 emberről van szó. A hatása, ez érdekes dolog, mert amikor Martino is lebukik éppen az osztrák szabadkőművesekkel tárgyal, amikor elfogják, és akkor vallomást tesz, olyan vallomást tesz, amiben sokkal nagyobbnak mutatja a mozgalmat, hiszen saját személy volt egy ilyen nagyon tehetséges ember volt Martinovics. Ugye ő is papként indul, aztán független természettudós lesz egyéb. Nagyon tehetséges, de hihetetlen személyi ambíciói vannak. És ennek következtében, amikor elkapják, akkor gyakorlatilag olyanokra is terhelő vallomást tesz, akik csak érintettek. Tehát nem vesznek részt gyakorlatban a mozgalomban. Egyébként ez a mozgalom az elveknek a sokszorosítása, röpiratok készítésébe, tehát nem egy gyakorlati forradalom szervezésére épült, hanem a gondolatok cseréjére, ezeknek az eszméknek a terjesztésére jön létre. Tehát amikor itt elkapják ezeket az embereket, gyakorlatilag 53 ember ellen indul eljárás, és ebből 18 halálos ítélet van, itt fölmentenek többet végül, igazából véve ugye 5 embert végeznek ki, a társaság igazgatókat, Martinovicsot, Hajnalcsit, Tenmarét, Laszkovicsot, illetve Sigrait, és még utána két első fiatal jogász, tehát a jogászoknak nagyon fontos szerepe van, hogy megfogalmazzák az alkotmányterveket, különböző társadalmi rétegeknek a helyzetét. Ő pedig Pári Szorácsi Sándor, tehát róluk nagyon keveset szoktak beszélni, pedig ők azok, akik igazából véve új alapokra szeretnék a magyar alkotmányos létet teremteni, illetve alakítani.
Ön szerint keményen ítélt az akkori bíróság ezzel a 7 halálos ítélettel?
Hát hogyne? Hát egy példát akartak szolgáltatni arra, hogy itt ilyen nem lesz. Ugye Martinovics azzal biztatta egyébként a társait, hogy majd a függetlenségért fegyveres támogatást kapnak Franciaországtól. Ez még jóval arrébb van. Ez majd a századforduló után, amikor Napóleon elérkezik ugye Oroszország felé, és eljön, megnyeri a győri csatát, akkor válik valójában igazából egy közvetlen korábban nincs ilyen kapcsolat. Tehát a francia felvilág, a francia jakobinus mozgalom és a magyar jakobinus mozgalom között direkt kapcsolat nincsen. Itt viszont van egy olyan költői szárny, irodalmi szárny, hát Erszegi Ferenc nyelvét, vagy itt emlékszünk, ilyen Bacsányi János, Kazinczy Ferenc, ők egyébként börtönbüntetést is kapnak. Tehát a kivégzettek mellett kb. 60-62 ember kerül több évre börtönbe, és aztán titkosszolgálati ellenőrzés alá. Tehát csirájába szeretnék megfogni azt a mozgalmat, hogy Magyarországon ne legyen egy ilyen támogató irányzat, ami a francia forradalmat támogatná, főleg azt annak a radikális szárnyát.
És ha már úgy kezdtem, hogy naponta jönnek újabb elemzések, kommentárok, hírek, hogy miért nem sikerült a török puccs, mind bukott el a jakobinus mozgalom? Hogy buktak le?
Egyrészt nagyon szűk körre, egy szűk radikális értelmiségre kötődött, illetve alapozódott, akik egyébként a hadseregtől a gazdaság, politika, kultúrán keresztül minden területet felülelték, de nem volt társadalmi hatásuk. A török hadseregnek a példája azért jó egyébként, mert a török hadseregnek Atatürk óta alapalkotmányos feladata az, hogy szekularizált államot biztosítson. Tehát amikor a török puccsot elemzik, nagyon érdekes hírek jelentek meg a újságban, meg a televízióban is erről, a törökök a modern polgári állam mellett puccsoltak. Ugyanígy, és nagy hadsereggel, tehát azt tudni kell, hogy az a törököknél az amerikai képző akadémiákon képzi, gyakorlatilag már jó 40 éve ott képzik, és nem véletlenül NATO tag is Törökország, a hadseregnek a vezérkarát. Tehát ők valóban a polgári fejlődés és az iszlamizálás ellen van. Most Martinovicsék annak idején egy teljesen más, egy teljesen elmaradó struktúrában gondoljanak arra, hogy a törököktől éppen, hogy megszabadul Magyarország. Most rendeződnek a nemzetiségek is. Hát pont ezzel tud második Lipót első Ferenc is játszani, hogy ugye a polgári átalakulás igényei azonnal szembeállítja a nyelvkérdést, azonnal szembeállítja a szerbeket, robánokat a magyarokkal, azonnal szembeállítja a vallásokat is, hiszen ugye a bevett vallások közé csak most került be a görög-kelet, illetve az ortodox vallás, és ezáltal a politikai jogok is átalakulnak. Erdély helyzete. Románság, magyarság, a nacionalizmus nem csak az uralkodó nemzetek, ugye az osztrák vagy a magyarnak a nacionalizmusa, ekkor születnek az etnikai nacionalizmusok. Ugyanolyan jogosan, ugyanolyan igényel, és ezeket nagyon jól lehet az ott meg a népeket uralkodjál el valakján végigvinni, ami legdurvábban majd a 48-49-es szabadságharcban jön ki. Tehát egy forrongó kor, és ez egy nemes útkeresés volt, egy elszigetelt állapotban, villámgyorsan el tudta az udvar szigetelni. Hát 94-ben buktak le, 95 májusában már ítéleteket hoztak. És mindent tudtak a mozgalomról, és a mozgalomhoz csatlakozó bármilyen szellemiségű emberről. Legyen az egy ősi arisztokrata család, legyen egy fölkapaszkodott, úgymond jobbágy vagy polgári származású értelmiségben.
Igen, a generális kaszálón, ami utána lett vérmező 1795. május 20-án.
Igen, onnan történt
a halálos ítélet. Kopcsik Istvánnak nagyon szépen köszönöm, hogy segített egy kicsit megérteni és feltárni ezt az időszakot.
Nagyon szépen.
Minden jót önnek, viszont hallásra.